Folytatom én akkor a szolgálattal. A szárdiszi gyülekezetről van szó ezen a mai alkalmunkon, és ez egy sorozatnak a része, amit elkezdtünk már régebben, a kis-ázsiai hét gyülekezetről írt levélnek az elemzését vettük. A szárdiszi gyülekezet is egy olyan gyülekezet a hét közül, amelynek vannak problémái. És említettem már azt, hogy a gyülekezetek, a hét gyülekezeteknek a problémái, a mindenkori gyülekezetnek a problémáit, belső vagy külső bajait mutatja be, és ezért jó mindegyiket átvenni, és mindegyikből kiszűrni azt, ami éppen nekünk aktuális. Úgyhogy tehát ezzel a szemüveggel, vagy ezzel a füllel hallgassuk ezt a mai tanítást is a szárdiszi gyülekezetről. Azt elmondtam már a múltkor, hogy mind a hét gyülekezet, amelyről szó van, a mai Törökország nyugati részén helyezkedett el. Néhányan ezekből a városokból ma is működő városok, és ott vannak gyülekezetek mind a mai napig. De néhány már nincsen. A Szárdisz egy különös elhelyezésű város. Hadd beszéljek egy picit arról, hogy volt ez a város felépítve. Azt tudjuk róla, hogy, és ez fontos adalék ahhoz, hogy megértsük az üzenetet, amit itt az Úr Jézus mond. Egy hegytetőre volt építve, de úgy volt a hegytető, hogy egy szakadék és egy lejtő. És a lejtőn lefele volt építve a város egészen a völgyig, ahol egy folyó volt. A folyónak a neve, lehet most meg se találom a jegyzeteimben, mert olyan furcsa, görögös neve van a folyónak. Lényeg az, hogy igen, Poktolusz. A Poktolusz folyó volt lenne a völgyben, és ez a folyó látta el gyakorlatilag vízzel a várost. És volt a 300 méteres szakadék. A hegytetőn voltak a legszebb épületek. És akkor így lefele a lakosságnak a házai terültek el, és lent a völgyben, körülvette patkó alakban egy három rétű várfal, amely nagyon jól védte a várost. És a városra az volt jellemző, hogy nem volt igazából szükség arra, hogy védjék katonák a várost, mert annyira biztonságban érezték magukat, hogy ez olyan stratégiailag, olyan város, úgy olyan helyen van felépítve, hogy nem tudja bevenni senki. Tehát a nép, akik ott laktak a városban, Szárdiszban biztonságban érezték magukat. És még egy érdekessége volt a városnak az, hogy ez a Poktolusz folyó tele volt aranyrögökkel. Tehát igazából ott aranybánya is volt, vagy ilyen aranymosás volt, aranypor, aranyrögök. Onnan kapta a város a gazdagságát. A római birodalomban, a római birodalom ideje alatt birodalmi pénzverde is működött a városban, Szárdiszban. Ott voltak a bankok. Tehát elég jó szituált város volt, a nép jó módban élt és biztonságban. Ezt a két dolgot biztosan tudjuk róluk történelemből. És ott volt egy keresztény gyülekezet ebben a városban. Működött egy gyülekezet. És ennek a gyülekezetnek íródik a levél. És nagyon különös, ahogy az Úr Jézus minden levelét, mind a hét levélben jellemző az, hogy az Úr ír a jó dolgokról, amik jellemzik a gyülekezetet, és ír a rossz dolgokról, amelyek korrekcióra szorulnak. És ad megoldási javaslatokat nekik, hogy hogyan korrektálják az útjukat, és hogyan álljanak helyre. Na most a szárdiszi gyülekezetnél semmilyen jó dolgot nem ír, hanem csak rosszat, egy nagyon erős intés hangzik el. Azt mondja az ige, hogy a szárdiszi gyülekezet angyalának írd meg, ezt mondja az, akinél az Isten hét lelke és a hét csillag van. Említettem a múltkor, hogy a bemutatkozás is mennyire fontos. Üzenet van abban is. Akinél az Isten hét lelke és a hét csillag van. Az Isten hét lelke az a Szentlélek teljessége. ugye a hetes szám, a héber szám szimbolikában az a tökéletesség, a teljesség. És azt mondja itt Jézus, hogy nálam van a Szentlélek teljessége. És ha nálam van a Szentlélek teljessége, akkor én átlátok mindenen és értek mindent, azt is, ami nem látszik emberileg. És az mondja, amit most fog következik, és intéz felétek, az mondja, aki mindent tud rólatok. Nagyon fontos bemutatkozás ez, mert a következő mondat így hangzik, tudok cselekedeteidről, hogy az a neved, hogy élsz, pedig halott vagy. Egy gyülekezetnek mondja ezt az Úr Jézus. Miről van itt szó? A szárdiszi gyülekezetről úgy tudta mindenki, hogy egy élő gyülekezet. Ugye azt mondtam a múltkor, hogy egy 250 mérföldes körzetben ott volt ez a 7 gyülekezet, és átjártak egymáshoz, és voltak kapcsolatok. Az apostolok jöttek, mentek ezek között, a gyülekezetek között, és szolgáltak. A hírek mentek, jöttek. És ismerték egymást ezek a gyülekezetek. És az Úr Jézus azt mondja, hogy az a neved, hogy élsz, pedig halott vagy. Tehát mindenki úgy látja a környezetedben, és a többi gyülekezetben úgy tudják, hogy szárdiszi gyülekezet egy élő gyülekezet. Ott jól mennek a dolgok, ott mennek a szolgálatok, ott tiszta evangélium hangzik, ott az emberek tevékenyek, adakozóak, ott van fejlődés, van élet. És azt mondja az Úr, én pedig rátok nézek, és úgy látom, hogy holtak vagytok. Nagyon különös, mert mi időnkben is van ilyen jelenség, hogy látunk buzgó gyülekezeteket, és csak azt szűrjük le, amit látunk. És azt mondjuk, hogy igen, nagyszerű ott az élet. Ott van élet, élő a gyülekezet. És lehet, hogy úgy is van, mert mi nem vagyunk Isten, hogy lássuk azt, ami emberileg nem látszik. De ott van ez az isteni megjegyzés, krisztusi megjegyzés, hogy Szárdiszban ez nem így volt. Szárdiszban kifelé jól mutatott minden, de belül volt egy korrupció, volt egy rothadás. Volt valami, ami romlik. Talán úgy tudnám megfogalmazni, hogy a képmutatás. A képmutatást olyan szinten művelték Szárdiszban, hogy senki kívülről nem látott bele abba, hogy mi megy belül. És kívülről minden szép volt. De belül nem volt jó. Belül baj volt. Az a neved, hogy élsz, az a hírneved, hogy élsz, pedig halott vagy. Halott vagy. Miért volt halott a gyülekezet? Azt olvassuk a 4. versben, talán innen derül ki, hogy miért volt halott. De vannak nálad néhányan Szárdiszban, akik nem szennyezték be a ruhájukat, és fehér ruhában fognak járni velem együtt, mert méltók rá. A halott jelző mögött azt mondja az Úr Jézus, hogy ott van az, hogy csak néhányan nem szennyezték be a ruhájukat. És nyilván itt nem a vasárnapi ruháról, meg az ingről van szó, hanem a lelki ruháról. Van egy szellemi öltözetünk, amely a következő összetevőkből áll. Lelkiismeret, jellem, belső gondolatvilág, kapcsolatrendszerek, ahogy kapcsolódunk emberekhez. És ez a belső ruhánk, ha csak a lelkiismeretet veszük, az vagy tiszta, vagy nem. És azt mondja az Úr Jézus, hogy nektek az a problémátok, szárdiszbeliek, hogy a lelkiismeretetek be van mocskolva dolgokkal, amikről én tudok. Bár ti jól tudjátok álcázni, és mások nem tudnak róla. És közben pedig, hogy lehet álcázni a belső megterhelődést, a lelki szennyet, az elrontott dolgainkat, amiket nem rendeztünk, a meg nem vallott bűnöket, amelyeket az ember cipel, hordoz, és egyre rosszabb, egyre nehezebb hordozni azt. Hogy lehet ezt álcázni? Sokféleképpen lehet álcázni. Az egyik lehetőség, az egyik módja az álcázásnak az, hogy amikor valaki le van terhelve a lelki ismeretében, a lelkében, és hordoz valamilyen rendezetlenséget, akkor kerülje a gyülekezetet. Láttam ilyet is. Sőt, én magam is voltam ilyenben. És tudom, milyen az, amikor fáj valami, megtettem, és nem kellett volna, és azt mondom, hogy nem akarom látni se a testvéreket, nem akarok jönni gyülekezetbe se, és nem akarok Isten színe elé kerülni, mert nem vagyok méltó. És az ember így rosszul érzi magát, és kimarad. Sokan azért vannak távol a gyülekezetektől ma is. Aztán van egy másik fajta álcázása, és ha megkérdezed őket, hogy miért nem jöttél gyülekezetbe, ó, hát fáj a fejem, nem jól érzem magam. Tehát mindig van valami, ami miatt nem, ami megmagyarázza azt, hogy miért nem jön. A másik hozzáállás, amikor baj van, és a lelki ismereted nem tiszta, a lelki ruhád be van szennyezve, az, hogy valaki ott van a gyülekezetben, ott marad, de visszavonul minden szolgálatból. Nem csinál semmit. Szóval nem vállalom, nem, úgy érzem, nem vagyok méltó, vannak mások alkalmasabbak, akik elkezd magyarázkodni. És ez is egy módja annak, hogy, és még úgy tűnik, hogy alázatos is az illető, mert méltatlannak találja magát, de nem alázatról van szó, hanem egy rendezetlen, legtöbb esetben rendezetlenségről az életében. Szennyes a ruha. És van egy harmadik magatartás is, az, hogy valaki, amikor beszennyezi a lelki ruháját, és úgy van sokáig szennyes ruhával a gyülekezetben, elkezd aktív lenni, még aktívabb lenni, még többet szolgál, még mindenben benne van, szívesen vállal mindent. Ez az egyik legérdekesebb változása a bűnnek és a lelki ruha beszennyezésének. És a szárdisziakat ez a harmadik jellemezte, mert mindenki úgy tudta róluk, hogy nagyon élőek, nagyon aktívak. Gazdagok voltak, biztonságban érezték magukat emberileg, és feltételezhető, hogy ha gazdagok voltak, adakoztak is. Én láttam azt már többször, hogy sok ember, amikor sok ember, gyülekezeti tagokról van szó, amikor valami van az életükön, ami nyomja őket, és ráadásul jó módúak, akkor adakoznak. Nagyon sokat adakoznak. Mert próbálják ellensúlyozni azt a lelki terhet, amivel élnek együtt, azzal, hogy tesznek jót a pénzükkel. És Isten látja ezt. Emberek nem értik mindig. Vagy másképp értik. Pozitívan veszik. De Isten látja ezt, és azt mondja, hogy nincs szükségem a pénzedre, hanem hadd tisztítsalak meg. Azért folyt ki az Úr Jézus Krisztus vére a kereszten, hogy megtisztítson minket minden bűntől. És lemossa a lelki ruhánkat, és megújítson minket. És hogyha valaki ezt vállalja, akkor tiszta lesz a ruhája. Meg lehet tisztulni. Tehát nem arról van szó Szárdiszban, hogy az Úr Jézus szentenciát mond rájuk, hogy nektek itt végetek, hanem csak tényszerűen megállapítja, hogy baj van veletek, szennyes a ruhátok, de lehet innen kilépni ebből a helyzetből, mert Jézus Krisztus vére megtisztít minden bűntől. A lelki ismeretünket újjá teszi. Az örökkévaló lélek által önmagát adta áldozatul az Istennek Jézus, hogy megtisztítsa a lelkiismeretünket minden holt cselekedetektől, hogy szolgálhassunk az élő Istennek, mondja a zsidókhoz írt levél 9. rész 14. verse. És ez a megoldás. Ezt kellene tenni. De ehelyett a szárdisziak próbálták magukat szépnek mutatni kifelé, és álcázták a bajt. És különös az, amivel az elején kezdtem, hogy olyan biztonságban érezték magukat. A római birodalom ideje alatt ők egy erődített város volt, 300 méteres fal választotta el őket az ellenségtől, lent pedig várfal, magas várfal védte őket. Gazdagság volt, pénz volt, jólét volt, biztonság volt. És ezért úgy érezték, hogy megtérni se annyira muszáj. Mert az ember, amíg minden jól megy az életében, addig nem keresi Istent. Addig Isten is csak egy kirakati tárgy az életében, de amikor már semmi nem segít, és csodára van szükség az életében, akkor keresi Istent, és azt mondja, ja Istenem, segíts most, mert csodára van szükségem, hogy itt megusszam. Szóval említettem ezt, hogy milyen az elhelyezkedés a városnak. Történelemből tudjuk, hogy Krisztus előtt 549-ben, és ezt ők is értették, amikor Jézus ezt mondta nekik, hogy ébredj fel, ugye azt olvassuk az igében. Emlékezel tehát vissza, hogyan kaptad és hallottad, tartsd meg azt, és térj meg, ébredj fel, és erősítsd meg a többieket, akik halófélben vannak. Tehát több felszólítás hangzik itt, ébredj fel, térj meg, tartsd meg. Ezeket mondja Jézus nekik. Miért voltak ezek erős szavak? Azért, mert ahogy történelmet olvassuk, 549-ben Krisztus előtt a perzsa Círus megtámadta a várost. És egy éjszaka alatt bevette. Úgyhogy volt néhány erős katonája, akik felmásztak a 300 méteres kőfalon. Akkor is voltak már hegymászók, nem csak ma. És kinyitott, szépen bementek a városba, besétáltak és kinyitották a várfal kapuit. És az ellenség bevonult a városba éjszak, és elfoglalta a várost órák alatt. És akkor is az volt, hogy nem voltak várkapu védők, mindenki aludt, és fel kellett ébredni. Fel kellett ébredni, mert az ellenség ott volt rajtuk. Ugyanezt megtette Krisztus előtt 218-ban a krétai Antigonus a csapataival. Ugyanezt végigcsinálta. Ismét a várfalon, vagyis a természetes sziklafalon felmásztak, és ugyanezt megcsinálták. Másodjára is megcsinálták velük. Harmadjára, Krisztus után 17-ben, és ez már közelebb volt ahhoz az időszakhoz, amikor kapták ezt a levelet. Krisztus után 17-ben egészen váratlan egy éjszaka, egy nagy földrengés rázta meg a térséget, és gyakorlatilag többen a romok alatt végezték. És ezért hangsúlyos Szárdisznak az, amit Jézus mond, ébredj fel. Ébredj fel abból a hamis biztonságtudatból, amelyben élsz. Ébredj fel abból az állapotból, hogy lehet Krisztust úgy szolgálni, hogy közben szennyes a lelki ismereted. Nem lehet. Ebből ébredj fel, mert ez egy hazugság, önhazugság, élethazugság, amelyben élsz. Ezt hagyd abba. Térj meg. Az előző cselekedeteidet cselekedd. Ezek voltak azok a figyelmeztetések, amelyekkel az Úr Jézus fordul ehhez a gyülekezethez. És közben pedig ígéreteket is mond, hiszen azt olvastuk az ígében, hogy vannak néhányan köztetek, akik megtartották a lelküket tisztán. És azokra az vár, hogy fehér ruhákban fognak járni velem együtt. Ez egyfajta teaser Jézus részéről, egyféle csalogatás, hogy figyelitek, van néhány ember köztetek, akik velem fognak járni fehér ruhában, de nektek is ugyanerre megvan az esélyetek, gyertek ti is, ébredjetek fel. Álljatok fel abból a helyzetből, amiben vagytok, mert fel lehet állni, fel lehet ébredni, mert azért halt meg a kereszten az Isten fia, hogy felébredhessetek a bűn álmából, és megtisztulhassatok, és fehér ruhát ölthessetek magatokra. Ébredjetek fel, térjetek meg. Mert nagy az ígéret, a jövő azoké, akik tiszta ruhában járnak. A jövő azoké, akik megtisztelik Istent egy odaszánt, őszinte, áttekinthető élettel. Ugyanis az a helyzet, testvérek, hogy, és ezt annyiszor elhangzott már itt a szószéken, hogy a mi életünk Isten szem előtt zajlik. Van egy igazságos Isten felettünk, és egy szerető Isten felettünk, aki akkor is lát, amikor senki nem lát. És ezt tudatosítani magunkban, ehhez hit kell. És ha ezt el tudom hinni teljes szívemből, akkor egy hódolat fog betölteni az Isten előtt, amely amely hódolat nem enged engem túllépni mértékeket, hanem fontos lesz, hogy ő előtte állja tisztán. Van egy ellenségünk, a sátán, és megpróbál minket elejteni, megpróbál minket csőbe húzni. Mindent elkövet. A világ csábításai, az élet gondjai, a gazdagság családsága, a testünk kívánságai mind-mind vonzódnak ahhoz, ami utálatos Isten előtt, de kívánatos az emberek előtt. És ezzel mindig harcunk van, hogyha Isten gyermekei vagyunk. Harcunk van. A sátánnak hallottam egy régi mondást, de igaz. Tehát ilyen szemléltető, hogy sátánnak két eszköze van, amikor kísért. Van nála egy függöny és van nála egy dob. A függöny, előbb a függönyt használ, és azt mondja, hogy figyelj, nem lát senki, nyugodtan csináld, mások is csinálják. Itt van a függöny, teljes diszkréció, nyugodtan. És az ember, a hívő ember harcol önmagával, és belelépjen ebbe, vagy ne, menjen, lépjen egyet, vagy ne. És ha megteszed mégis, utána az történik, hogy elhúzza a függönyt az ellenség, és elkezd dobolni. És azt mondja, gyertek ide, nézzétek meg, mit művelt ez a hívő. Oda lett a diszkréció, oda lett a privacy, és minden nyilvánossá vált. És akkor szégyeled. Előbb eltakar, aztán leleplez. De az az érdekes, hogy a különbség a Szentlélek és a sátán között éppen itt van. Hogy a Szentléleknek is van egy leleplező munkája. Mert a szívedre beszél, és azt mondja, hogy tudom, hogy mit csináltál, tudom, hogy vagy, tudod, látom az életedet, olyan, mint egy nyitott könyv előttem. De nem azt mondja, hogy és most, ha megtetted, véged van, hanem azt mondja, megtetted, gyere a kereszthez, gyere, fogd meg a kezem, és menjünk együtt a kereszthez. Ott térdeljünk le, és mondjunk el mindent. És ott a drága vér megtisztít és megújít. És meggyógyul a lelked. Na ez a különbség a sátán között, és a Szentlélek között. És így hív minket a Szentlélek ma reggel arra, hogy ha van leterhelt lelkiismeretünk, ha van el nem rendezett dolgunk, akár egymással, megbocsájtás kérdésében. Ha vannak személyes problémáink, amikben el kell engedni dolgokat, és meg kell vallani, akkor erre van lehetőség. Akár most is. Mert Jézus Krisztus, az ő szent lelke által itt van közöttünk, lát, ért, pontosan lát minket, pontosan tudja, hogy mi a helyzet velünk. És azt mondja, szeretném, hogyha a lelked meggyógyulna, felfrissülne, békesség töltené be a szívedet, szeretet, öröm, és nem lennél lehangolt, és nem gyötörjének a félelmeid, szeretném, hogyha megszabadulnál. Gyere, jöjj hozzám. Jöjjünk az Úr elé a következő percekben is. Talán hangtalan imádban csendes együnk elő előtte is. Most lesz egy perc csendesség, ami alatt mindenki halkan a szívében imádkozik. És azt mondja, Uram, itt vagyok, tisztíts meg, újíts meg, frissítsd fel az én szívemet. A te drága véred elégséges ehhez. Jövök semmit nem hozva, keresztedre borulva. Szállj meg, ó Uram. Amen. Imádkozzunk így, és a végén megkérem Kucsár testvért, hogy fejezze be imádat. Most egy percig csendben vagyunk, és csak imádkozunk magunkban.
Köszönjük neked, mennyédes atyánk, az ige üzenetétet élőknek alkalmával. Köszönjük azt a nagy szeretetet, kegyelmet, gondviselést, amelyet lehajolsz és körülveszel. Köszönjük azt, hogy nem csak a hibáinkat sorolod fel, a bűneinket, hanem te hozod a megoldást, hozod a kiutat, hozod a szabadulást mindezekből. Köszönjük neked, hogy te helyre akarsz állítani bennünket. Köszönjük, hogy te tiszta ruhát akarsz újra és újra adni rám. Köszönjük ezt a nagy kegyelmet. Áldozd ezt tovább, a munkád ezt tovább bennünk. Szeretnénk téged dicsőíteni, szolgálni, gyermekeinket viselkedni, élni. Amen.
Amen.